A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Jelzésként mondom, hogy ha valaki később érkezik, akkor a karzatra már ne menjen föl, hanem itt elől vannak helyek, és a karzaton ülők, most már látom, felkapcsolták a villanyt, így jobban látom én is őket, köszönöm szépen. A 65. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, a 65. Zsoltárnak az első versével. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig belelátsz a mi lelkünkbe, és nagyon jól tudod, hogy mi hozta ide a gondolatainkat, az érzéseinket, hogy tényleg fogadást-e akarunk tenni a te dicsőségedre, akarunk-e elköteleződni újból te nálad, vagy egyszerűen elfáradtunk, és erőt szeretnénk már meríteni. Te vagy az, aki tudod nagyon jól, hogy milyen titkolt gondolatokkal, bűnökkel, terhekkel érkezünk az asztalhoz is, amelytől várjuk a megújulásunkat, a megelevenedésünket. Köszönjük azt is, hogy mindig készülsz valamivel, ami bátorítást ad, ami megemeli a tekintetünket. Most is annyira örülünk annak, hogy ilyen ragyogó napfényben érkeztünk a te házadba, kicsit fürödtünk benne, és most ugyanúgy szeretnénk megfürödni a te irgalmadba és szeretetedbe. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket a te igéddel, áld és szenteld meg a te szent lelkeddel, hogy közösséget vállalj mi velünk. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Isten igét a János evangéliuma szerint olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, János evangéliumának a 12. részéből a 27-től 30-ig terjedő verseket. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus pedig megszólalt, nem én érettem, hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Kedves gyülekezet, a János evangéliumában egy visszatérő gondolat az, hogy Jézus megengedi, hogy beletekintsünk olyan dolgokba, ami tényleg úgy tűnne, hogy csak rá tartozik, csak rá és Istenre. Nehéz nekünk ezt felfogni az emberi értelmünkkel, hogy ez a kapcsolat egyáltalán kettejük között micsoda. Ilyenkor beszoktunk dobni ilyen nagy szavakat, amiket nem tudunk megmagyarázni, hogy a Szent Háromság, hogy annak a titka. De hogy milyen viszony van ott a fiú és az atya között, és hogy miért szükséges egyáltalán az, hogy Jézus megszólítsa őt, és miért vár tőle választ, azt olyan nehezen tudjuk kezelni. És ahogy halad előre a János evangélium, és egyre közelebb jön a Jézus szenvedés története, aztán a húsvétnak a csodája, megáll egy-egy pillanatra Jézus, és megengedi azt, hogy a kettejük párbeszédébe beletekintsenek. A sokaság is, a tanítványok is, és nyilván most mi is. Sok élményem van azzal kapcsolatosan, amikor gyerekeknek mondjuk nagyon lelkesen mesélünk egy-egy hittanos történetet, vagy bibliai történetet, és akkor a példa benne mindig Jézus. És azért úgy látszik a gyerekeken, hogy köszönjük a példát, Jézussal példálozni, hát az nem olyan jó dolog. Mert hogy Jézus mindenben tökéletes. Akkor a gyerek mindig azt hiszi, hogy na nekem is tökéletesnek kell lennem, és addig nem is vagyok jó, amíg ne lennék tökéletes. De olyan messzi példa ez, és olyan magas a mérce, hogy úgyse tudom megugrani. És ilyenkor rándít egyet a vállán, és elkezd mindenféle szórakozásba hittanul rán. Innentől kezdve kikapcsolt. Egyébként így van a felnőtt ember is. Hát szeretjük mi nagyon a Jézusi történeteket, azt is mindig el tudjuk mondani, sőt másnak javasoljuk is, hogy vegyél példát Jézusról. De abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy oké, akkor legyen példa mindannyiunk előtt Jézus, akkor bennünk is a legutolsó kis hang aztán azt fogja mondani, hogy hát úgyse tudsz olyan lenni. Ennek a felolvasott résznek az a vége, hogy Jézus határozottan meg azt mondja, hogy nem értem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Igen, lehet, hogy Jézusnak látszólag minden olyan gördülékenyen megy. Ő nagyon tisztában van az útjával, a küldetésével, ő nagyon jól tudja azt, hogy honnan és hová akar elérkezni, nagyon jól látja át a helyzeteket, egyből tud reflektálni arra, amit az emberek kérdeznek tőle, mindig van egy odaillő jó válasza. Neki könnyű, mert ő az Isten fia. De most megengedő, hogy belehallgassunk egy olyan imádságba, amiből az derül ki, hogy ez nem is olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert ő, amikor eljött ebbe a földi világba, akkor vállalta azt, hogy emberré lesz. És a karácsony titka, amitől most már egészen messze kezdünk lenni, az pont erről szól, hogy pont azt az alakot, pont azokat az érzéseket, pont azt, aki én vagyok, felöltözi, és ő is onnan, abból a helyzetből szólítja meg az atyát, ahonnan én tudom megszólítani. Semmivel sincs közelebb hozzá, mint most én. A földről, ahol ő is küzd, ahol neki is vannak fájdalmai, ahol neki is vannak félelmei, onnan fogalmazza meg az imádságát. Hogy kezdődik ez az imádság? Most megrendült az én lelkem. Jézusnak is, nem csak nekem. Neki is vannak félelmei. Mitől fél? Ő az Isten fia, minden a hatalmába adatott. Mégis van egy olyan útja, amire félve lép rá. Mit jelent igazából ez a félelem? Mi az, ami benne van? Valami lázadás ez Isten ellen? Uram, meggondoltam magam, ezt mégse csinálom végig. Nem ér nekem ennyit ez a világ. Túl sokat kell adjak érte. A Károli fordítás azt mondja, hogy háborog az én lelkem. Ebben is még plasztikusabban le van írva az, hogy tudom, hogy ezt az utat végig kell járnom, de ez nem egyszerű. Értsd meg, hogy nem egyszerű. És nagyon sokszor emberi élethelyzetek is hoznak ilyet, amikor a másiknak el akarom mondani azt, hogy jó, én értem, hogy ez az utunk, és mi ezt meg fogjuk csinálni, de értsd meg azt, hogy ez nem egyszerű. Ne várd ezt, hogy mosolyogjak melletted. Ne várd végig azt, hogy jó kedvem legyen, hogy mindent úgy csináljak, mintha ez nem is lenne olyan nehéz. Hanem hadd mutassam meg azt, hogy közben mit érzek. Hogy bennem is van egy vívódás, egy lelki tusakodás. Jézus nem lázad Isten ellen, dehogy lázad. Nincs benne semmi zúgolódás. Még csak nem is az útkeresés miatt háborog a lelke, hogy ez a jó út, vagy nem ez a jó út. Adjam magam, vagy ne adjam magam. Nincs benne semmilyen panasz, hogy miért kaptam ezt a sorsot. Hú, hányszor el szoktuk ezt mondani, hogy miért méri rám ezt a sorsot? Tudom, hogy ez az utam, és tudom, hogy ezen végig kell menni, De hadd mondjam el, hogy ez nem egyszerű. És ebben annyira benne van az, amit mi is megélünk az imádságainkban, hogy néha nagyon jól tudjuk, hogy ezt az utat végig kell csinálni. Nem kérhetem azt, hogy adj más lehetőséget. Párhuzamos evangéliumok ezt az imádságot oda helyezik a Getsemáné kertbe, ahol Jézus vérverejtékkel tusakodik imádságában, és azt kérjük, ha Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem eserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom. De ebben a mondatban nem az van benne, hogy ha lehetséges, hogy ugye ki tudsz találni valami mást, hanem csak meg van fogalmazva benne, hogy ez egy nagyon nehéz út. És nagyon sokszor a saját életünket is látjuk, hogy vannak elkerülhetetlen dolgok benne, és ezen végig kell menni. Ez hozzá tartozik, talán így mondanánk hétköznapi nyelven, az élethez. Hogy vannak benne buktatók, vannak benne mélységek, vannak benne válságok, vannak benne halálok, vannak benne betegségek, és nekem inkább az a kérésem, hogy valahogy segíts átjutni ezeken. Hadd tudjam én ezt jól megélni. Félek az utamtól, de tudom, hogy ez az én utam. Amikor egy-egy temetésen is akár elhangzik egy ilyen nagyon szép dicséret, hogy hadd menjek Istenem mindig feléd, és azt mondom benne, hogy a fájdalmak útjain, de mindig feléd, akkor valahogy érzi az ember, hogy most nem kérhetem azt, hogy vedd el tőlem. Mert itt nem az a kérdés, hogy megcsináljam vagy ne, hanem az, hogy Istennel végig tudom-e járni. Most megrendült az én lelkem. Azért megállok egy pillanatra, mert először azt gondoltam, olyan egyszerűen magunkra tudjuk húzni ezt az egész gondolatot, és azt mondjuk, hogy hát igen, tényleg, most már értem Jézust, én is ezt élem meg, de nekünk nem mindig rendül meg a lelkünk. Vagyis nem úgy rendül meg, ahogy Jézusnak a lelke megrendült. Mi inkább tudunk zúgolódni, inkább vagyunk dacosak, inkább tudjuk azt mondani, hogy köszönöm, ebből nem kérnék. Mutasd meg úgy a hatalmadat, hogy nekem ezen ne kelljen átmenni. De ha nem rendül meg a lélek, akkor amögött valami olyasmi van, hogy nem látom a dolgok súlyát. Nem látom a felelősségemet a dolgokban. Nem látom és nem fogadom el azt, hogy Istennek is van egy terve, és az a terv az jobb lehet, mint az én tervem. Ha nem rendül meg a lelkem, akkor az azt jelenti, hogy túl magabiztos vagyok. Bízok annyira magamban, hogy én ezt meg fogom oldani. Talán így is kimondhatnám, hogy én jobb vagyok Jézusnál. Vagy pedig az is lehet, hogy már rég nem az utamon vagyok. Ha minden úgy megy, hogy már nem nagyon érdekel. Van egy ilyen pillanat az ember életében, amikor ilyen közömbösségbe süllyed. Már nem érdekel. Lesz, ami lesz. Itt nem rendül meg a lélek. És el tudunk fáradni ennek a világnak a zaján, ahogy egy másik szép dicséretünk mondja, és az ember így immunissá válik mindenre. Nem csak a koronavírus, a mindenre után. És akkor Jézus megszólal, és azt mondja, hogy a megrendült lelkemnek szüksége van valamire. És van egy kérése Jézusnak. Dicsőítsd meg magadat, dicsőítsd meg a nevedet, ezt kéri Jézus Istentől. És mondom, ezt a párbeszédet ott hallják az emberek, hallják a tanítványok. Ez ki van hangosítva az ő számukra. Neked is ez lenne a kérésed? A bajban, a megrendült lelki állapotban, hogy Uram, ne tegyél más, csak dicsőítsd meg a nevedet. Nem tudom, hogy ez jutna eszünkbe. Nem inkább önmagunkra nézve kérnénk valamit. Nem inkább azt mondanánk, hogy biztass már egy kicsit, mondj valami megnyugtatót, veregesd meg a vállamat, és mondd azt, hogy de te ezt meg tudod csinálni, lesz elég erőd hozzá. Hogy valahogy visszahasson rám az, amit kérek. Hogy dicsőítsd meg a nevedmet, az enyémet úgy azzal, hogy mögém állsz, és igazolsz engem ebben a helyzetben. Hogy én érted küzdök. De Jézus nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy Uram, a te nevedet, az dicsőítsd meg. Mondj magadról valami bátorítót. Most ne rólam. Ne engem akarj többnek láttatni, mint amennyi vagyok, vagy aminek érzem magam, hanem mutasd meg magadat, a te hatalmadat, az legyen számomra biztonság és megnyugvás. Nem biztos, hogy minden imádságunkban ez így hangzik el. Vagy hogy így érezzük. Mert magunknak kérjük az erőt, magunknak kérjük a lehetőséget, magunknak kérjük a megoldást. Van egy nagyon szép imádságunk, Jézus tanította, az első kérése így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved. Ez ugyan ennek a párhuzama, a dicsőítsd meg a nevedet, vagy szenteltessék meg a nevedet, az mind a kettő ugyanazt kéri, ugyanazt akarja kifejezni. Ne magammal vigasztalj, hanem a te hatalmaddal. Ragyogjon fel a te hatalmad, a te bölcsességed, a te igazságod, a te kegyelmed, a te szereteted, összefoglalva a te dicsőséged, hadd lássam meg azt, és akkor menni fog. A Heidelbergi Káténk 122. kérdése nagyon szépen magyarázza ezt a szenteltessék meg a te neved mondatot. És ebben pont ez van, hogy Uram, segíts meglátni azt, aki te vagy, és akkor vállalom az utat. Akkor menni fogok rajta. Nem azt kéri benne, hogy engem láttass jobbnak, kitartóbbnak, erősebbnek, hanem hogy hadd lássalak téged. És aztán benne van az a kérdésfeleletben a másik oldala is, és az is olyan szépen meg van fogalmazva, amikor azt mondja, hogy és ne engedd, hogy miattam a te nevedet szidalom érje. Ne engedd, hogy a kudarcom, a hitetlenségem a te tervedet lelassítsa, hogy a tervedet valahogy válságba juttassa, vagy megakadályozza. És mi nagyon ritkán teszünk ilyen bűnvallást. És mi nagyon ritkán tudjuk ezt kérni a legnagyobb nyomorúságaink idején, hogy Uram, úgy őrizd meg ebbe a nyomorúságba, hogy ne káromoljam a te nevedet, és mások se káromolják a te nevedet, amiatt, amin én átmegyek. Most amikor megvan terítve az Úr asztala, akkor is nagyon sok mindent idehozunk, sok terhünket, sok vétkünket, de talán most egy kicsit különösen lehetne a bődben összpontosítani arra, hogy Uram, hogyha úgy járom az utat, hogy az nem méltó hozzád, akkor azt is bocsásd meg. És akkor erre egy hang hallatszik az égből, és ez a válasza Istennek. Erre a kérésre megdicsőítettem az én nevemet, és meg is fogom dicsőíteni. Minek hallom én ezt a választ? És nagyon szépen képletesen van leírva a történetünkben is, amikor sokan felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy menj dörgés. Menj dörgés. Az Isten valamit a maga hatalmi jelei közül megjelenítetett. Valami rettentő tekintély dörren rá Jézus szavaira. Egy kicsit úgy képzelem el, ahogy a gyerekeinkre mi is ezt az irgumburgum kifejezést rámondjuk, hogy na ne! Hát ezt hogy is képzelted? Valaki csak ennyit ért az egészből, hogy én Isten előtt feltárom a teljes lelkemet, és utána jön egy dörgés, egy dörgedelem, és így élem meg az ő válaszát, és összerezzenek, és azt mondom, hogy te jó ég, össze kell kapnom magam, mert végem van. Jézus pont azért jött, hogy ne ilyennek éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Vagy ne ilyennek éljük meg azt, amikor tényleg összerezzenünk, mert nehéz az út. Egy másik csoport azt mondja, hogy angyal beszélt vele. Ez valami kicsit ilyen vallásos érzületből született válasz, valami kis melegség van benne, szép, de titokzatos és érthetetlen. Úgyse tudod megérteni az Isten, nem? Hát csomószor ezt így rá is húzzuk a dolgokra, és azt mondjuk, hogy csak úgy fogadjuk el. Járjon át bennünket az a jó és szent érzés, hogy majd az Isten szépen valahogy ezt elsimogatja. Ma jó lesz. De egy ilyen lelki küzdelemre ez nem válasz. Hogy valaki a halál tusáját vívja, és akkor én oda megyek, és azt mondom neki, hogy majd valahogy jó lesz. De hogy lesz jó? És Isten miért csináltatja ezt velem végig? És miért ez az én utam? És rengeteg kérdés jön még utána. Angyali hang. Nem azt mondom, hogy nem esik néha jól, egy kicsit úgy azt érezni, hogy nem értem, de mégis szól az Isten, és békességem van. Máskor azt mondanám, hogy erre nagy szükség van ezekre a pillanatokra is. De se a dörgedelem, se az angyali szó nem elég ebben a helyzetben, hanem meg kellene érteni, hogy mit válaszol az Isten. És a válasz az az, hogy eddig is megdicsőítettem a nevemet, és ezután is megfogom. Eddig is megmutattam, hogy minden az én kezemben van, és minden az én hatalmamban, és ezután is ezt fogom megmutatni. És ettől kezdve Jézus már választ is kapott arra, ami a kérdése volt, és még egyszer mondom, azt mondja Jézus a végén, hogy ez nem az én vitám volt az Istennel. Nem az én küzdelmem volt. Érettetek. Érettetek kérdeztem, és nektek kellett meghallani a választ. Akik ugyanúgy ráléptek majd egy-egy olyan útra, ami nem lesz egyszerű. Nem kell megváltani a világot, azt már Jézus megváltotta. De mindenkinek van egy olyan útja, amiről már sejti azt, hogy erről az útról nem tud letérni, nem tud más irányt váltani az élet. Ezen végig kell most már menni. És azon az úton, amin jár, azon kellene meglátszódjon az Isten dicsősége. Ez az egész természetesen Jézusnak a szolgálatáról szól. Arról, ahogy ő elindul megváltani a világot, és életét adja az emberért, azért, akit szeret, és nincs más lehetőség erre, csak ez. De mégis úgy érzem, hogy ha ezt az egészet oda tárja elénk, akkor ez igaz kisebb szinten, olyan apró dolgokban, amik a hétköznapunkban bukkannak fel, vagy amelyeket éppen talán most a koronavírus hoz ide az életünkbe. Kérjem azt, Atyám, hogy múljon el, vagy pedig kérjem azt, hogy dicsőítsd meg benne a te nevedet. Ilyen olvasata is lehet. Persze, hogy azt kérem, hogy múljon el. Már elég volt belőle. De addig nem fog elmúlni, amíg őszinte lélekkel rá nem mondom azt, hogy dicsőítsd benne meg a te nevedet. Mutasd meg a magad valóságát. Mi egyből azt akarjuk, hogy a világnak. Mutasd meg magad a világnak. És a tanítványok is oda mennek Jézushoz, és azt mondják olykor-olykor, hogy ezt miért nekünk mondod? Hát mi hiszünk benned. Mutasd meg a világnak. De miért? Te már láttad az ő dicsőségét. Te látod benne a hatalmát, a nagyságát, azt, hogy minden az ő kezében van. Ezért hangzik el ez az imádság Jézus ajkáról, ezért enged betekintést az ő küzdelmeibe, és ezért van az, hogy ennek a küzdelemnek a része valahol a mi saját küzdelmünk is, a mi imádságaink is, aminek egyetlen egy kifutása lehet, amit Jézus válaszként megkap az Atyától. Eddig is mindig megdicsőítettem a nevem, és ez ezután is így lesz. Mert az Isten dicsőségének a szintere, ez az egész világ. Csendesedjünk el imádságra, és kérjük Istentől, hogy áldjon meg bennünket ezzel a hittel, ezzel a békességgel. Örökkéval, Úrunk, szeretnénk úgy eléd borulni, mint akik megrendült lélekkel tapasztalják nem csak a küzdéseket, hanem azt a számtalan jótéteményt, amit érettünk már megtettél, annyi helyzetben megemeltél, kisegítettél, bátorítást adtál. Bűnbánó szívvel valljuk meg, hogy ezeknek a megrendültségeknek olyan gyorsan tova illan a varázsa az életünkből. És azt is megvalljuk neked, hogy néha már nem vagyunk másra képesek, csak zúgolódásra vagy közömbösségre. Annyira megrendít bennünket az, ahogy Jézust látjuk, hogy a szeretetéből születhet egy olyan küzdelem, ami haláltusához is vezethet. És tudja ezt vállalni azokért, akik nem is mindig szeretik őt, akik nem is mindig az ő útján járnak, és most önmagunkról beszélünk. Így köszönjük meg neked azt is, hogy mégis van egy hatalmas ígéret, amivel ma is elénk léptél, hogy úgy lesz ezután is, ahogy eddig volt. Eddig is szerettél, és eddig is megtartottál, ezután is szeretni fogsz, és végigvezetsz azon az úton, amely elvezet egészen te hozzád. Kérjük, hogy tegyél erre pecsétet, amikor idejövünk ehhez az asztalhoz is, ahol szeretnénk levetni a terheinket, letenni azt a méltatlanságunkat, ami nem illő a te gyermekeidhez, és bocsánatot kérni azért, hogy nem tudjuk megszentelni a te nevedet. Imádkozunk ma azokért is, akik tele vannak gyásszal, szomorúsággal, adj nekik békességet, akiknek az emlékezés nem olyan sima és egyszerű dolog, mert tele van zavaros jelenetekkel, amelyben hol megtaláltuk egymást, hol elveszítettük egymást, vagy eltávolodtunk egymástól. Adj nekik békességet és vigasztalódást. És imádkozunk azokért, akik a betegségben küzdenek, imádkozunk azokért, akik nem is küzdenek a betegséggel, de tele vannak félelemmel. Imádkozunk azokért, akik szeretnék a saját életükön keresztül megjeleníteni a te dicsőségedet. Engedd, hogy elég alázatosak tudjunk ehhez maradni, és tudjunk engedelmeskedni a te szavadnak. Így kérünk gyülekezetünkért, országunkért, népünkért, és ezért az egész beteg világért. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk közösen, úgy, ahogy Jézus tanította. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Rési Istvánné, 77 éves testvérünktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten a maga vigasztaló szeretetével legyen ott azok mellett, akik ma ráemlékeznek. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy így Böjt második vasárnapján megterítettük az úrasztalát, mint ahogy a hónap utolsó vasárnapján rendszerint ezt megtesszük. Éljünk ezzel a lehetőséggel, de szeretném kérni, hogy a gyülekezet még körültekintőbben figyeljen a szép rendre, amellyel körbeállhatjuk majd az úrasztalát. A megszokott módon, most már erre az elmúlt esztendőre sajnos ez a szóhasználat illik, jöjjünk az úrasztalához, a megfelelő távolságot kérem, hogy igyekezzünk tartani egymástól. Az úrvacsora osztás alatt csak az orgona fog szólni, nem fogunk közösen énekelni, ugyanakkor ismerősek lesznek ezek az énekek, csendesen magunkban imádkozhatjuk ezeknek az énekeknek a sorait. Azt is szeretném kérni, hogy amennyire lehet, ugye próbáljuk ezt érintésmentesen véghez vinni, mi magunk is maszkba vagyunk, akik osztjuk az úrvacsorát, kezet fertőtlenítünk előtte, de kérnénk, hogy próbáljuk az érintkezést úgy is elkerülni, hogy tenyérbe tudjam helyezni a kenyeret, illetve a poharat is próbáljuk úgy átvenni, hogy hagyjunk egymásnak helyet annak a megfogására. Isten tiszteletünket zárjuk most, és azzal egyben készüljünk is az Úr asztalához, a 445. dicséretünket énekelve. A 445. dicséretünknek csak az első versét fogjuk most énekelni. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok.